Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Még egyszer elolvasom. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Húsvét van, minden itt a feltámadásról lehet hallani, és az, hogy feltámadás az, hát nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy számtalanszor elhangzik az emberek ajkáról, és észre sem veszük, hogy ennek a szónak mekkora súlya van. Röpködik, feltámad. Mit jelent az, hogy feltámad? Egyszerűen nem tudjuk felfogni szerintem, és nagyon könnyelműen átgondolatlanul, és kimondjuk ezt a szót, vagy gondolunk róla. Holott, hogyha azt mondanánk, hogy valakinek feltámadt az elhunyt édesapja, feltámadt az édesanyja, feltámadt a testvére, feltámadt az elhunyt gyermeket, akkor rögtön felkapnánk a fejünket. Vagy feltámadt az elhunyt szomszédot, vagy az a beteg, amely éppen most halt meg, és temették el néhány napja, és azt mondjuk, hogy te feltámad. Mit szólnánk hozzá? Hát egészen másképpen, mint általánosságban a feltámadásról beszélni. Amióta csak emberiség él a Földön, a feltámadás, mindig a feltámadás gondolata mindig ott volt az emberek szívében, az emberek gondolataiban, és a feltámadás gondolata és ténye mindig megosztotta az embereket. Ha csak a Bibliából indulunk itt, akkor nézzétek meg, az egyik legelvetemültebb király, akit úgy hívtak, hogy Heródes, aki lefejeztette Keresztelő János, azt mondja, hogy feltámadt a halálból. Hitte, hogy feltámadt a halálból, mikor Jézusról volt szó. Az az elvetemült királyban volt egy hit valamiképpen a feltámadásban. Ugyanakkor meg ott volt a nagy vallásos zsidó párt, a szaduceusok, akik tagadták, hogy van feltámadás. Milyen nagy különbség. Azt hinnék, az ember a vallásosok hisznek a feltámadásban, akik meg nem hívők, azok meg tagadják. És nem. Éppen azt mondja, hogy istentelen ember, és hisz a feltámadásban. És ott él a szívében. A másik pedig azt mondja, hogy nincs feltámadás. Vagy pedig nézzétek meg a tanítványokat, amikor az Úr Jézussal ott voltak a megdicsőülés hegyén, és az Úr Jézus elváltozott, és beszélt Mózessel és Illéssel, és lejött a hegyről, azt mondta az Úr Jézus a tanítványok, ne szóljatok erről senkinek, csak a feltámadásom után. És a tanítványok elkezdtek tanakodni róla, vajon mit jelent az, hogy feltámadni a halálból? Még a tanítványok is gondolkoztak, hogy kell ezt érteni? Mit jelent feltámadni a halálból? A szívünkben öröki az emléka él, ugye? Szoktunk ilyeneket mondani. Ez a feltámadás a halálból. Vagy feltámadni a halálból eszmeileg, lelkileg feltámad. Mi kellene? Mire gondolhatott itt az Úr Jézus? Nagyon nehéz kérdések voltak akkor is. De nézzétek meg azt is, hogy amikor feltámadt a valóságban az Úr Jézus azon a napon, a tanítványok hogyan fogadtak? Én 8 esetet írtam fel magamnak, azzal kapcsolatban, hogy a tanítványok hogyan fogadták a feltámadást. A 8-ból 6 eset negatív volt, és 2 volt pozitív. 6 esetben ilyeneket ír a Szentírás. Amikor meghallották Magdalai Máriától, hogy látta az Úr, nem hitték el neki. Itt kezdődik. Aztán, amikor jött a Magdalai Mária, Johanna, Jakab anyja Mária, és más asszonyok is mentek a tanítványokhoz, azt mondták, hogy üres fecsegésnek tartották az ő beszédüket. Nem hittek neki? Aztán nézzétek, amikor átment Jézus az ajtón a bezárt szobába, ott volt a bezárkózó félelemtől egy szobába, és átment Jézus az ajtón, nem hittek, azt hitték, hogy egy szellemet látnak. Az Úr Jézus, mikor már ott volt mellettük, és azt mondta, hogy nézzétek meg a kezemet, és hagyjatok egy kis halat, hogy egyek, azt mondja nekik az Úr Jézus, miért támad kétség a szívetekben? Nagyon érdekes, mindez megtörtént, és kétség támadt a szívükben. Vagy pedig ott volt a Tamás, akit úgy szoktuk jellemezni, hogy hitetlen Tamás, és azt mondja, hogy addig nekem ne beszéljetek semmit, én nem is érdekel talán az egész, ez úgy volt, mert amíg nem látom a szegetét, bele nem teszem az ujjamat, meg nem fogom saját kezemmel, addig nem hiszem el. Aztán jött az Úr Jézus, ugye tudjuk, és azt mondja, nézd, itt van Tamás, nézd meg, érjünk meg, tessék. Tehát csak annyit tudott mondani, hogy én, Uram, én Isten. Nem tudott semmi más mondani. negatív példát tömkelege, mikor szemük láttára történt meg a feltámadás. Kettő pozitív példát találtam, a tanítványok, mikor meglátták az urat, van egy olyan fejezés, hogy nagyon megörültek neki, ez az egyik. A másik pedig, mikor Péter és János apostol odafutottak a sírhoz, és János behajolt a sírba, azt örökítette meg róla, a Szentírás látott, és így. Látott, és így. Ő volt az egyedüli szerintem az asszonyokon kívül, a férfiak közül, hát gondolkozzatok ezzel a férfi testvérek, asszony testvérek most, akárhogy is, de körülbelül ilyen az arány. Látott, és így. Egyszerűen megmondott. Nagyon őszinte a Szentírás a halálból való feltámadás témakörével kapcsolatban, és nem kerteli, és egyáltalán nem burkolja el, és nem akarja leplezni vagy torzítani, hogy igenis az embereknek kétségei vannak, kérdései vannak, fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan is van a halottak feltámadása, van-e halottak feltámadása. És most, hogy 2023-ban röpköd az a szó, hogy feltámadás, feltámadás, és a feltámadás ünnepét üljük, és bele se gondolunk ennek, hogy igenis mekkora súlya van feltámadni a halálból. Nézzétek, akárhogyan gondolkozunk a feltámadással kapcsolatban, és akármilyen kétségek lehetnek, akármilyen keresztény embernek a szívében is a feltámadásnak, az embernek bármilyen reakciója lehet, nem változtat a Biblia szavain, és nem változtat azon, hogy a feltámadásban való hitünk, az az egész keresztény hitünknek az egyik legfőbb maga. Azt mondja Pál apostol, ha pedig Krisztus nem támad fel a halálból, hiába való az ige hirdetésünk, és hiába való a hitetek. Ha Krisztus nem támad fel a halálból, hiába jöttetek ma délelőtt ide. Én hiába beszélek, én össze-vissza beszélek akkor. Üres fecsegés, amit szólok. Akkor inkább jó lenne kimenni horgászni, vagy csinálni egy jó bográcsos. Együtt lenni, örülni. Ha nem támad fel Krisztus a halálból. Ezt mind mondja Pál apostol. Hiába hisztek, hiába ültök itt, hiába töltitek el az időtöket, és én hiába beszélek. Mind hiába, ha nem támad fel a halálból. Vagy pedig egy másik helyen, ha pedig Krisztus nem támad fel a halálból, semmit sem ér a testetek, még mindig a bűneitekben vagytok. Ennyire súlyos tény az, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból, és ennyire súlyos dolog az, hogy hiszünk a halálból való feltámadásból, vagy a feltámadásból, vagy nem. Hallottam egy kis történetet. Egy kedves tanítónéni csinálta meg ezt állítólag, hogy minden kis gyereknek az osztályba kiosztott egy üres kis sárga kinder tojás belső. Tudjátok, hogy megiszik a csokit, akkor megmarad a kis játék burka, az a kis kinder tojás, csak mindenkinek kiosztott egy ilyet az osztályba. Azt mondta, azt a feladatot adta a gyerekeknek, gyerekek, ebben a kis kinder tojásban rakjátok bele azt, ami szerintem a legjobban kifejezi, hogy mit jelent a húsvét. Hát nyilván gyerekek raktak bele kavicsot, virágot, bárányképet, tojást, ez az egyik valaki meg visszavitte üresen. Oda ment hozzá a tanítónéni, mondta, hogy nem értetted a feladat, valamit bele kell rakni. Azt mondja, ez fejezi ki legjobban, hogy mi a húsvét. Üres a sír. Üres a sír, mert feltámadt az Úr Jézus. Neki volt talán a legnagyobb igazság, nem rakott bele semmit. A húsvét arról szól, hogy nincs ott semmi. Egyszerűen, ha megtalálták volna Jézus holttestét, vagy lenne egy hely, ahova az Úr Jézushoz el lehetne zarándokolni, itt laksz, itt van, itt nyugszik a mi nagy mesterünk, az egész igényhirdetés mindenünk nulla lenne. Semmit nem ér. Ennyire alapvető fontosságú a halálból való feltámadásban való hit. Nagyon nehéz volt, mint magamnak ismétlen, nagyon nehéz volt elfogadni az első században is ezt, és ma is ugyanmennyire nehéz ezt elfogadni. Két alapvető szélsőség van a halállal való feltámadással kapcsolatban. Halálból való feltámadással kapcsolatban. Az egyik azt mondja, hogy nincs ilyen. Ez az egyik szélsőség. Azt mondja, hogy nincsen halálból való feltámadás. Az emberek egyik része ezt mondja. A másik pedig mindenféle tanítás elhit, mindenféle ezoterikus, spiritista tanításokat elhisz azzal kapcsolatban, hogy a halál után mi történik az emberrel. Ezek megvoltak az első században, és megvannak ma is. Egyik se jó. Egyik se jó. Nem biblikus az, mikor, nyilván nem biblikus, mikor azt mondjuk, hogy nem hiszek a halálból való feltámadásból, de nem biblikus az, hogy mindenfélét elhiszek. Pedig, hogyha belegondoltok, és egyre több olyan emberrel fogtok találkozni, akik nagyon is nyitottak a spiritista, és ez ezoterikus, a természet fölötti jelenségek iránt. Megnyílik a szívük. Miért? mert az emberek belebetegszenek abba, hogy állandóan a materializmus korában élünk. Belebetegszenek abba, hogy egy ember arról ítélnek meg, hogy mennyi javat tudott összeharácsolni, hogy milyen sikereket ért el, hogy mennyi anyagi birtokon, hogy ez mutatja meg egy embernek az értékét. Egyszerűen a tárgyi birtoklás ténye, az ezekben való becsömörgés, ez egyszerűen megöli az ember lelkét. Hallottam egy műsort a rádióban, azt mondja, hogy azért depressziósak az emberek, azért küzdenek számtalan lelki betegséggel, mert annyira kötődünk az anyagi javakhoz. Egyszerűen a földi megfogható valósághoz. És vannak emberek, akik ebben belecsömülnek, és azt mondják, hogy nyitott leszek innentől kezdve a természet felettire. És sajnos ezek után elindulnak az emberek olyanféle gondolkozások felé, amelyek ugyan valóban természet felettiek, de nagyon távol állnak a bibliai gondolkozástól. Csak egyet példát mondok, van a minimalizmus tanítása, ugye az emberek kipakolják a bútorokat, a könyvet, mindent kipakolnak a házukból, és szinte ott vannak egy tanlagon, mert megutálják azt a anyagi világhoz való ragaszkodást. Ez egy nagyon szelíd formája. Aztán van egy sokkal durvább, mikor már szélsőséges ezoterikus tanításokban elkezdenek hinni, kézrátételektől kezdve mindenféle dolgok. Teljesen szélsőséges. Egyszerűen az ilyenek az emberek, ha nem találjuk Istent, ha nem látjuk Istent, ha Isten szavával nem kapaszkodunk, vagy jobbra, vagy balra, mindenféle szélsőséges irányokba fogunk elnyúlni. A gyülekezetekben is voltak tévelgések. Az első század gyülekezeteiben is voltak tévelgések a feltámadással kapcsolatban. Pál apostol itt egy ilyet említ, akik az igazság kérdésében eltévejettek, mikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént. Hogyan gondolkoztak ezek a tévhelyek? Azt gondolták, hogy a feltámadás nem testileg történt meg. Egyszerűen Jézus valami szent, valami szellemben volt feltámad, vagy lelke támad fel. Pedig nem erről ír a Szentírás. Határozottan nem erről ír a Szentírás. Határozottan arról ír a Szentírás, hogy Jézus testben támad fel. Amit ki akarok ezzel a sok mindennel fejezni nektek, hogy a feltámadásban való hitünk, hogyha valaki ezen komolyan gondolkozik, és ez valakit komolyan elkezd foglalkoztatni, az igencsak meg lesz támadva. És amíg itt vígan élünk, és nem vagyunk betegek, és éppen azt gondoljuk, hogy még a holnapi nap is a miénk, meg a jövő hét is a miénk, és éppen nem a halálra készülünk, azért az ember nem foglalkozik a feltámadással. De éppen azt mondja az Úr Jézus, hogy amíg tart a ma, és amíg nem tehetitek, amíg tudtok még gondolkozni, amíg nem vagytok a végső stádiumban, amíg nem azon kell gondolkoznotok, hogy mi lesz, ha meghalok utána, addig kell egy határozott alapot tegyetek a hiteteknek be abban, arról, azzal kapcsolatban, hogy mi lesz velem a halál után. Addig. Mert ott az ember, mikor már ott fekszik a halálos ágyán, azt tapasztalhat, hogy nem tud gondolkozni, demensé válik sokszor. Ezek a tények. Megborul az elméje. Egyszerűen a nihil vágyik, csak arra vágyik, hogy ne gondoljon semmire, vagy pedig egyszerűen tényleg képtelen ezt gondolkodni, akkor már nem tud ezen a tényen gondolkozni, hogy mi lesz velem a halál után, és ott fogja esetleg mardosni a szívébe az a békétlenség, hogy vajon mi lesz velem a halál után. Ezért még itt vagyunk, és képek vagyunk, és józanok is, megvan az a képességünk, hogy átgondoljuk, hogy a Szentírás mit tanít arról, hogy valóban mi lesz velünk a halál után, addig kell ennek a hitben lerakni a horgonyát erősen, hogy azon a napon is majd meg tudjunk állni. Vannak a hitünknek olyan részei, amelyek erre a földi életre irányulnak. Ebben az Úr segít nekünk nagyon sokat. Ami nem erre a földre, abból is majd meglátjátok, segít az Úr, csak ezt talán egy picit könnyebb megfogni. Vannak olyan dolgok, tehát amik a hitünknek erre a földi életre irányulnak. Ilyenek például, amikor valaki imádkozik, kér valamit Istentől, és megtapasztalja, hogy megkapja. Megkapja, egyszerűen megtörténik, amit kér. Mert azt mondja, hogy Jézus, hogy kérjetek és adatik. Ez ima meghallgatás, segíti a hitünket. Vannak olyanok, amelyek a Szentírásban le vannak írva ígéretek. Isten azt mondja, hogy nézd, ez fog történni veled, ha ezt meg ezt teszed. De azt látjuk, hogy szót fogadunk az igének, és megtörténnek az életünkben mindazok a dolgok beteljesednek, amelyek le van írva a Szentírásban. Ezek mind olyan dolgok, amelyek erősítik a hitünket. A feltámadással kapcsolatban nem lehetnek ilyen hitbeli tapasztalataik. Egyszerűen az ilyen tapasztalati téren a feltámadással kapcsolatban nem tudunk ilyen biztos fogózót találni. Egyszerűen a feltámadásban való hitben, hitre nézve azt tudjuk csak megtenni, az a hit erősítés élhet a szívünkben, hogy amint működik az Isten igéje, amit működik az Isten igéjét a földi életre vonatkozóan, ugyanúgy fog működni az Isten igéje akkor is, amikor a feltámadásról beszél, az örökké valóságról beszél, vagy az örök életre. Egyszerűen átkonvertálhatjuk azokat a földi tapasztalatokat a mennyeiekre. Ez az egyik. Ami tud segíteni bennünket a feltámadással való hitünkre kapcsolatban, az ige kijelentése, ami azt mondja, hogy van feltámadás, és a harmadik, és amiről legtöbbet szeretnék majd beszélni, az, hogy a Úr Jézus feltámadása és a mi feltámadásunk elválaszthatatlan kapcsolatban van egymással. Erről is szólt az ige, amit felolvastam nektek. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Jézus feltámadása a legkézenfekvő és a legnagyobb garancia arra nézve, hogy bennünket is fel fog támasztani az Úr. Néhányan megkíséreltek arra kicsikét úgy bebizonyítani, hogy valóban volt feltámadás emberi módon, amelyik szerintem nem rossz, és lehet róla elmélkedni. Valaki például összeszedte, hogy a 12 apostolból 11 mártír halál halt. Egyszerűen 11 apostol, ugye János apostolon kívül, vagy meghalt kereszten fejjel lefelé megfeszítve, vagy kardáltal, vagy lenyilaszták, megkövezték, vagy lándzsával leölték. A 11 közül ezek történtek, és a 11 közül ezek történtek az apostolokkal. Azt felvetett azt a kérdés, hogy van-e olyan ember a világon, aki tudva, hogy amit hirdet, amiket tanokat prédikál, hazugság, és a hazugságért meghalna mégis. Azt mondja, hogy ez egyszerűen megbomlasztja az elmét, ilyen ember nincsen a világon. Van olyan ember, aki hazugságért adta az életét, de az életében nem tudta, hogy hazugság. De ezek az apostolok mind tudták, hogy amit hirdetnek, igazság és nem hazugság. Ezért tudták az életüket adni. Ez az egyik. Hazugságért senki nem adja oda az életét mártíromságra. Másrészt. Ezek az apostolok világosan tudták, ezek nem buta emberek voltak, és világosan tudták ezek az apostolok, hogy mi a különbség a mese, a monda, a mitosz és a valóság között. Péter azt mondja, a saját levelében ezt mondja, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk. Péter ezt leírja, mert biztos érte ez a vágy. Nem kitalált meséket követtünk, hanem szemtanúi voltunk. Nézzétek meg János mit mond? Amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapintottunk, azt hirdetjük nektek. Ezek ott voltak. Nem csak valami hallomásból. Egyedül Lukács volt az orvos, az orvos bölcsességgel azt mondja, magam is jónak láttam, hogy miután evétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírja azokat nektek. Lukács az orvos nem volt mindennek a szemtanúja, ő utána járt mindennek pontosan. Egy orvos pontosságában mindennek utána járt. De azt gondolom, milyen embereket lehet hinni. És még egy dolog, ami hitelesíti azt, hogy a feltámadás egészen biztos megvolt, az, hogy nézzétek meg a tagadó Péterből, mi lett néhány nap múlva. Egy olyan, aki több ezres tömeg előtt bátran hirdette a Jézus feltámadását. A hitetlen Tamástól, aki azt mondja, hogy bele akarom nyomni abba lyukakba az én ujjaimat. Mártír halált halt. A hitéért mártír halált halt. És nézzétek meg Jakab, Jézus testvére a Jakab, aki azt mondta Jézusnak, maga is talán gúnyolódott a saját testvérének, ez a Jakab, ez a Jézus testvére Jakab, azt mondja, hát hogyan akarod, hogy higgyenek neked, menjél fel Jeruzsálembe, és mutasd meg magadat az embereknek. Ez volt a hitetlen Jakab, ugye? Később ő lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, értanul halált halt. Hogy lehetséges az, hogy egy ember életében ekkora fordulat álljon be? Ezek húsvér emberek voltak, dugik kételyekkel, dugik hibával, mint mi. És egyszer csak az életükben beállt egy fordulat. Miért? Azért, mert egészen biztos a saját szemükkel látták, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ezek mind ilyen közvetett bizonyítékok. Én azt szoktam ezekre mondani, szeretem ezeket én is végig gondolni. Én azt szoktam ezekre mondani, ez mind lenne, engem nem érdekelne. Mert hiszem azt, hogy amit le van írva a Szentírásban, az igaz. Hiszem azt, hogy olyan az Isten, aki nem hazudik. És hiszem azt, hogy ha azt írja le Isten, hogy valósággal feltámadt, akkor valóságában feltámadt. Nézzétek meg, a mi feltámadásunkkal kapcsolatban ilyen óriási nagy jelentősége van Jézus feltámadásának. Mert azt mondja a Szentírás, mivel hisszük, hogy ő feltámad, ezért hisszük, hogy mi is feltámadunk. Nagyon-nagyon szoros összefont kapcsolat van Jézus feltámadása és a mi feltámadásunk között. Mi még a jelentősége a feltámadásnak? Hát egyrészt, hogy nekünk adja ezt a hitet, hogy mi is feltámadunk. A másik, ezzel bebizonyította végképp, végérvényesen, hogy ő a Mesiás. Ugye voltak mesiási jelek. Ilyenek voltak, hogy a leprás meggyógyítja, egy némának visszaadja a hangját, egy vakon születettet meggyógyít, volt, hogy egy negyednapos halottat feltámaszt, ezek mind mesiási jelek voltak. És mindezekre a pecsét, a legnagyobb pecsét, ami rajta van, az, hogy ő maga is feltámadt a halálból. Ez a mesiási jelek. Mi még a feltámadás jelentősége? Az, hogy a feltámadásával lehetőséget adott nekünk arra, hogy itt a Földön Istennek tetsző életet tudjunk élni. Ez a feltámadásával adta meg. Így írja Pál apostol. Aki halálra adott bűneinkért és feltámasztatott a megigazulásunkért. Másod, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járhassunk. Ez olyan kis apróságnak tűnik. Nem az. Tudjátok, hogy miért nem az? Azért, mert hogyha valaki leül börtönbe 15 vagy 20 évet, ahhoz oda rendelnek egy mentort, jó esetben, hogy megtanítsa, hogy kell szabadon élni. Ez így működik a valóságban. Ha csak ugye a börtönből kiengedett embereket, hús, menjetek amerre akartok, fognak is motyódat és csinálni. A legtöbb újra visszakerülne a börtönbe, vagy öngyilkos lenne, vagy valami katasztrófa történne. Körülötte vagy vele? Az ilyen embereknek kell mentor, hogy kisegítse őket. Németországban egyszer voltam, egy evangélikus szeretetház volt, vagy ez nem is tudom micsoda, egy egész nagy komplexum. És ott vacsoráztunk, meghívtak, és ott ennek a szeretetháznak a vezetője elmondta, hogy nézzétek, akik itt körbe ülnek, ezek mind most jöttek a börtönből. Hova került el? És azt mondta, ezek az emberek szabadok. Teljesen szabadok, akik itt vagyunk. De mi azért vagyunk itt, hogy megtanítsuk őket, hogy kell szabadon élni. Mert nem tudnak szabadon élni. Belepusztulnak a szabadságba. Sokaknak a börtön az otthona. Mint ahogy visszagondoltok a gyerekkorotokra az, hogy hol éreztétek biztonságban magatokat, ahol ott volt anyu. Akkor ott volt az a rozzant reklamé, vagy ágy, amin szerettél aludni, vagy az a szétnyűlt párna, ami a tiéd volt, és már azt sem tudták a szüleit, hogy hova dobják el. Mégis az jelentette számodra az otthont. Na ezeknek az emberek, ez ilyen a börtön. Ilyen a börtön. Az a nyomorult vasrás, az kell jelenti neki az öt otthon. Képzeljétek el! És meg kell tanítani kint élni. És Jézus azt mondja, tudom, hogy milyen lesz az, mikor valaki felszabadul a bűne súlya alól. Tudom, milyen az, mikor valaki egyszer azt mondja, Isten, hogy szabad vagy. Nem fog vádolni senki. Nem tud az ember benne élni. De Krisztus a feltámadása által megtanít bennünket, és lehetőséget ad arra, hogy megtanuljuk szabad emberként élni. Egyenes keresztényként élni. Nagyon nagy dolog ez. És harmadjára a feltámadás, vagy utoljára a feltámadás jelentőségéhez még annyit mondok, egyszerűen itt demonstrálódik a legjobban, hogy mekkora hatalma van Istennek. Mit tudunk tehát mi a saját feltámadásunkról? Még erről szeretnék beszélni. Egyrészt összességében a feltámadásról. Tíz olyan esetet említ a Szentírás, mikor valaki feltámad a halálból az életre, de nem az örök életre, hanem erre a mulandó életre. Három volt ebből az Ószövetségben, egyet Illés támasztott fel egy ilyen ember, kettőt pedig Elizeus. Nagyon érdekes, emlékeztek? Elizeus azt kérte, amikor elment Illés, hogy a benned levő lélek kétszeresét kérem. Érdekes, hogy Elizeus kettő ember támasztott fel a halálból. Az egyiket közvetlenül, tehát ráfekült, a másikat pedig úgy támasztotta fel a halálból, hogy Elizeus már meg volt halva, benne volt a sírjába, és éppen valami ellenséges csapat kergette a zsidókat, és ott volt egy halott ember, bedobták gyorsan Elizeus mellé. És mivel hozzáért a ruhájához, feltámadt. Ugye? Érdekes dolog. Ez a három van az Ószövetségben. Az Úr Jézusnál öt feltámadásról tudunk, akit ő támasztott fel. Péter egy ember támasztott fel, Pál apostol is egy ember támasztott fel. A fő életre. Ezekről számolva a Szentírás. Ők meghaltak még egyszer. Egyszer beszélgettünk a gyerekekkel. Lettetek volna ezeknek az embereknek a helyébe? Feltámadott a halálból. Á, milyen jó, milyen jó. De gondoljatok bele, kétszer kellett meghalni. Hát milyen rossz? Hát én nem tudom, hogy lehetem volna helyet. Kétszer átélni a halált? Hát azért az mérlegelendő szerintem. És beszéljünk arról, hogy mit tanít a Szentírás az örök feltámadásról. Amikor végérvényesen feltámadunk. Az első nagyon-nagyon fontos pont, amit le kell szögeznünk, minden embernek része lesz az örök feltámadásban. Nem csak a hívőknek. Nem hívőknek is része lesz az örök feltámadásban. János így mondja, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Mindenki feltámad a halálból egyszer. Valaki örök ítéletre, valaki örök dicsőségre. Miért rossz az örök ítélet? Egy néhány szó csak erről. A pokolról való összes tanítás szinte minden az Úr Jézustól származik. Mindent az Úr Jézus mondott el, a legnagyobb szeretet. Ne felejtsétek el. A legnagyobb szeretet mondta, a legtöbb tanítás szinte kizárólagosan a pokolra. Az, hogy külső sötétség, tűztava, sírás és fogcsikorgatás helyett, ahol a férgese soha nem pusztul el. Hát ez nem valami szép kifejezés, de benne van a Bibliában. Hogy ez egy borzasztó hely. Akár jelképesen kell érteni, akár nem jelképesen, hanem szó szerint kell érteni, ez nem lehet jó hely. Mi adja a legnagyobb szenvedést? A legnagyobb szenvedést az, hogy Jézus is ott van a pokolban. Tehát Isten mindenütt ott van, de ne férkőzhetnek hozzá. Ne férkőzhetnek hozzá, és megkapja mindenki az igazságos büntetését. Ez a második hatalmas nagy szenvedés, hogy nem kegyetlen lesz a pokolban. Nem lesz kegyetlenkedés. Csak igazságos büntetés lesz. De ami a szörnyű benne, hogy ez örökké fog tartani. A Szentírás tanúsága szerint ez örökké fog tartani, és mindez úgy fog örökké tartani, hogy Jézus Istennek a dicsőségét is fogja látni. Nagyon érdekes, és az örök nyomorúság. Ugye van bennünk egy szenvedés, akkor megvan az a reménység, hogy egyszer vége lesz, az nagyon nagy enyhületet fog hozni. Nem lesz az enyhület a pokolban. Nem azért mondtam el ezt nektek, hogy riaszgassalak, csak tudjátok, ez a teljes igazság, hogy mindenki feltámad valaki az örök kárhozatra. Az örök élet és az örök kárhozat vagy kifejezés ugyanazzal a szóval fejezik ki a Szentírás. Tehát lesz feltámadás, és mindenki számára. Nézzük a feltámadásnak a módját. De megkérdezheti valaki, ugye ez a korintusiaknak is kérdés volt, de megkérdezheti valaki tőletek, hogy hogyan támadnak fel a halottak. Nagyon érdekes kérdés, és különösen akkor válik ez égetővé, mikor ott vagyunk egy sírkertben, látjuk a nyitott sírt, és látjuk, hogy eresztik le a koporsót. Rárakják szépen a nádat, rárakják a virágokat, és dobálják rá a földet, és halljuk, amit a koporsóra hullanak a földrögök. Az igencsak égető kérdésé válik akkor minden egyes temetésen résztvevő számára, de hogyan lesz, milyen módon lesz a halottaknak a feltámadása? Mindenek előtt szeretném leszögezni nektek, pontos leírás erre nincsen. De mégis van pontos leírás. Majd fogjátok érteni. Emlékeztek arra, mikor egy késő éjszakai napon az öreg Nikodémus pap odament az Úr Jézushoz, és megkérdezte, azt mondta neki az Úr Jézus, hogy senki nem mehet a mennybe, aki nem születik újonnan. És az öreg pap jogosan megkérdezte, én vén létemre, hogyan születhetnék újra? Bemenjek újra az anyám méhébe? Ugye ez volt egy teljesen logikus kérdés. Hogyan tudnék újból megszületni? És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem mondja ezt, hogy ez nem lehet elmagyarázni, hanem azt mondja, nézzétek, a felülről születés az olyan, mint a szél. Olyan, mint a szél. Nem tudod, hogy honnan indul. Nem tudod, hogy hova tart. De azt érzed az arcodon, hogy van. Nagyon érdekes. Így magyarázta el Jézus. Ilyen az, mikor valaki újonnan születik. Nem lehet elmagyarázni, de a tény az tagadhatatlan, hogy van szél. Nem tudod, honnan jön, nem tudod, hova megy, és nem tudod, te van. Na, ugyanilyen a feltámadás is. Nem tudod elmagyarázni, hogy hogyan működik, mert egyszerűen ez egy olyan dolog, ami a mi szemünkben felfoghatatlan, mert itt a Földön játszódik, de valahol a kezdet a mennyben van, és a vége is a mennyben van. De azt tudjuk, hogy van ilyen, mivel Jézus feltámadta a halálból. Nézzétek meg, Pál apostol azt mondja a korintusoknak, amikor elvetsz egy magot, egy búzának a magját, az a búzamag, az el fog halni. Teljesen el fog halni. És a búzamagból mégis kinő egy búzakalász, ami meg mégis él. Hogy lehet ez? Egy halottból jön az élő? Így van. Az egy másik búzamag, vagy pedig ugyanaz a búzamag, mint amit elvetette. Részben ugyanaz, ugye, mert abból annak a genetikai örökségét hordozza minden, de ugyanakkor mégis egy más. Meg lehet ezt érteni? Meg is, meg nem is. Mégis így magyaráz ez Pál apostol. Ilyen a halottak feltámadása. Elvetetik ez a mi testünk, ez az elvetett mag. Az kérdéseket vet föl, hogy mikor történik az elvetés. A meghalás pillanatában akkor vetik el a mi testünket? Az én felfogások szerint nem. Ez a test, ez akkor vetetik el a halálra, amikor megszületünk ide a Földre. Ez én felfogásom ez. Amikor ide megszületik valaki a Földre, az a magnak az elhalásának a kezdete. De onnantól kezdve, hogy elhal ez a mag, elhal ez a test, onnantól kezdve ez egy csírája lesz egy új életnek. Nagyon érdekes ez. Tehát nincs olyan, hogy végleges megsemmisülés. És nem azt tanítja, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a lelkünk örökké él. És majd a lelkünk egy örökkévaló lélek egyszer kapott egy földi testet, és aztán megint visszatér az örökkévaló semmibe a lelkünk. Ez dicsért? A Szentírás ilyet nem tanít. Ez valami görög filozófia, csak mondom, mégis sokan ebben hisznek. És ebből származik a reinkarnáció tana, a lélekvándorlás tana, a világ univerzumában való beolvadás tana. Nincs ilyen. A Szentírás azt mondja, mi testben fogunk feltámadni. Ez a testünk, ez elrothat, de mégis amit kapunk mennyei testet, megismerhető lesz. A személyiség jegyek, azok megismerhetőek lesznek. Meg fognak bennünket ismerni. Mégis más lesz. Még egy hasonlatot mondott a feltámadással kapcsolatban Pál apostol. Olyan, mint az átöltözés. Azt mondja, mert a romlandó testnek romolhatatlanságban kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságban. Másút, azért csóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felöltenire a mennyből való hajlékunkat. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megtehetetten sóhajtozunk, mivel hogy nem szeretnénk levetni, hanem felöltözni rá, amaz, hogy a halandót elnyeri az élet. Mit mond Pál apostol? Meghalunk, levetjük ezt a testet, ezt a földi porsátrat, a maga 50 vagy 200 kilójával, nem tudom mennyi, és kapunk egy újat. Egy teljesen új testet. Azt mondja Pál apostol, de jobban szeretném, azt nem kéne levetni, hanem egyből csak ráöltözni. Mire utalít Pál apostol? Azt mondja, de jó lenne, nem kéne meghalni, hanem egy szempillantással elragadhatnánk hozzá. Ugye van elragadtatása a szenteknek. De jó lenne, ha ez történne velem, de nem biztos, hogy ez fog történni, hanem sok esetben ugye az történik, hogy levetjük ezt a testet. Következő kérdés. Már beszéltek róla. Milyen lesz az a test, ami fel fog támasztani? Ez a test, amiben élünk, ez földi test, azt mondja, úgy is szokták mondani, porból vagyunk, porrá leszünk. Ez így van, ez földből, Ádámból való test, ez elrothat. Mégis valahogy ebből a testből lesz egy mennyei test. Test, nem egy szellem, egy különleges test, nézzétek csak. Azt mondja Pál apostol, hogy földi testeknek és a mennyei testeknek más a fényességük. Egyszerűen van egy ragyogása a testünknek. Biztosan találkoztatok már olyannal, mindannyian találkoztunk már olyannal, hogy egy ember egy szót se szól, De látod rajta, hogy baj van. Látod rajta, hogy baj van. És találkoztál már olyan emberrel is, aki szót se szólt, de látod, hogy ez baj, kicsattan a bőréből. Ez fénylik, sugárzik, minden. Most képzeljétek el, aki a mennyei testet megkapja, az egyfolytában ez az állapotokban lesz, hatványozottan. Hatványozottan, fényesebb lesz. Így mondja Pál, hogy így tudta megfogalmazni. Ez a testünk romlandó, az a testünk romolhatatlan lesz. Ez a testünk gyalázatos, az a testünk dicsőséges lesz. Ez a testünk erőtlen, az a testünk erőben teljes lesz. Ez a test egy érzéki test, az a test pedig egy lelki test. Nagyon érdekes. Ennyi a különbség. Megismerhetők leszünk, hiszen amikor gazdag és a Lázár történetében, ott volt gazdag, a gazdag a pokolba, akkor nagyon jó néven van jegyezve, hogy a Lázárnak szólják. Annak a koldusnak. Jézus egyetlen egy példázatában sem emel ki neveket. Ez az egyetlen egy. Miért? Azért, mert valószínűleg ennek teljesen reális összefüggése van a mennyei valósággal. Romolhatatlan test. Nem fog elemnyészni, nem lesz benne betegség, nem lesz rajta fájdalom. Leginkább pedig azt mondja, aki az ő, vagyis Jézus dicsőséges testéhez hasonlóan változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. A mi feltámadott testünk nagyban fog hasonlítani Jézusnak a feltámadott testéhez. Testben fogunk feltámadni, ne felejtsétek el, Pál apostol azt mondja, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, 500 embernek egyszerre megjelent Jézus. 500 ember között biztos lett volna egy besúgó, vagy egy hamis, vagy egy Júdás. Nem volt. Ezek az 500-ak teljesen egyek voltak abban, hogy látták Jézust. Valószínűleg elég sokan közöttük, aztán meg is haltak. Milyen volt Jézusnak a feltámadott teste? Csak egy idézzétek fel. Különleges test volt, mert nem ismerte meg Mária, amikor ott volt a kertben. Csak amikor megszólított, hogy Mária is. Ah, mester. Milyen érdekes. Vagy amikor mentek az Emmausi tanítványok hosszú órákon keresztül, beszélgetett velük Jézus, nem ismerték meg, hogy ő Jézus, pedig ott volt mellettük, de amikor megtörte Jézus a kenyeret, hát ez Jézus volt. Milyen érdekes. Mennyei testben volt Jézus? Mennyei testben volt Jézus. Zárva voltak az ajtók, átment rajta. Meg lehetett fogni mégis a kezét, lábát, tudod enni? Nézzétek meg. Mennyei test. Ki tudja ezt megérteni? Én nem tudom, hogy itt a földön van-e olyan, hogy meg lehet érteni. Mégis azt mondja, az ő, szó szerint idézem Pál, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Azért úgy összefoglalásként én úgy összegeztem magamban mindezeket az ismereteket, és ezt nagyon jól érezhettétek is a szavaimon, hogy konkrétumok vannak, de ugyanakkor olyan konkrétumok, amiket nem tudsz teljes egészében megragadni. Tudjátok, miért van ez? Mert most tükör által homályosan látunk. Amikor pedig szírőszírre látunk, eltörődik a töredékes, és úgy fogok ismerni akkor, ahogyan eddig nem ismertem. Fontosnak látom, hogy beszéljek nektek a feltámadásról. A feltámadás ünnepén. Mert a Jézus feltámadása a legnagyobb összefüggésben van a mi feltámadásunkkal. És fontos, hogy a szíveteket valahogy, vagy az elméteket felkészítsétek arra, legalábbis egy kicsit, hogy milyen lesz az, amikor mit feltámadunk. És hogy egy kicsikét, hát nem tudtam teljesen mélyen bemenni nyilván, mert ez egy mélyebb, hosszabb téma, rálátásunk legyen, hogy hogyan is lesz a mi feltámadásunk. Azért a végén szeretnék még egy kérdést, vagy egy kis észrevételt tenni. Vajon a Jézus feltámadása milyen hatással van a mi életünkre? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mert az, hogy milyen hatással van Jézus feltámadása a mi életünkre, az nagyban megmutatja, hogy milyen a mi hitünkre. Mert akinek az életén azt mondja, hogy hiszek a feltámadásban, de nem történik változás az életén, nem születik hit, nem történik életváltozás, bűnelhagyás, a haláltól való rettegés nem szűnik, és továbbra is megfeleldési kényszeres a törvénynek, meg stb. Ami az órában elmélve, az igazából nem jutott el arra a hitre. Nem jutott el arra a hitre. Viszont ha valaki Isten megadja azt a kegyelmet, hogy ebben a hídben részesüljön, mert ezt hiszem, hogy mindenki meghallhatja, nyitott ez. Lehet hinni a feltámadásba. Egyszerűen az ember önképtelenül, mindenféle rábeszélés és külső agresszió nélkül az ember elkezd változni az életemben. Egyetlen egy vágy fog a szívébe onnantól élni, Uram, hogy veled lehessek mindenkor. Hogy velem legyél itt a föld életben. Nem akarok nélküled elmenni a munkahelyemre. Nem akarok nélküled csinálni semmit. Veled szeretnék lenni, mert tudom, hogy ahol te vagy, ott az az én jó helyem. Ahol pedig olyan dolgokat csinálok, hogy te nem vagy ott, az nekem ott befellegzett. Vége. Nem akarok olyat tenni, amit Jézus ne tenne. Nem akarok oda menni, ahova Jézus nem menne. Nem akarok olyat gondolni, amit Jézus nem gondolna. Azt szeretem, hogy mindenkor veled legyen. Itt a földön. Aztán örök ki a mennyben. Adja meg nektek ezt az Úr. Hálózzál hálózást!